Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 12. szemeszterének 11. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Galambos Gábor, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Képzőkar egyetemi tanára. A József Attila Tudományegyetemen szerzett diplomát 1971-ben. Egyetemi doktori fokozatát 1982-ben, kandidátusi fokozatát 1992-ben szerezte. 1999-ben habilitált a Debreceni Tudományegyetemen. A diploma megszerzése után 5 évet dolgozott a Szegedi Tervezővállalatnál, majd 1991-ig a József Attila Tanulmányi Egyetemen. 1992-től a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola főiskolai tanára, majd 2000-től egyetemi tanára. 1992-től az Informatika Alkalmazási Tanszék és annak jogelődjének tanszékvezetője. 2011-ig főigazgatóként, majd dékánként, 2013. júniusáig 15 éven át vezette a Juhász Gyula Pedagógus Képzőkart. Matematikai statisztikával, kombinatorikus optimalizálással, algoritmusokkal, elsősorban úgynevezett NP-teljes problémák közelítő algoritmusainak vizsgálatával, ládapakolási és ütemezési feladatok megoldási lehetőségeivel foglalkozik. Több egyetemen dolgozott meghívott oktatóként, kutatóként és vendégprofesszorként. Augsburgban, Rotterdamban, Bolognában, Grazban, Heidelbergben töltött hosszabb időt. Az egyetemen betöltött tisztségei mellett a Tempus Kuratórium elnökeként, a Magyar Akkreditációs Bizottság plénumának tagjaként, szakbizottsági elnökként részt vállalt a hazai felsőoktatás formálásában. Magyarország delegáltjaként az Unió felsőoktatásért felelős albizottságában képviselte a magyar felsőoktatást. A Pro Universitate, a Szegedért emlékérem és a Pro Urbe kitüntetések tulajdonosa. Felkérem Galambos Gábor professzor urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen. Mindenek előtt, hadd mondjam el, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ennyien eljöttek a mai alkalomra, bár úgy hallottam, hogy másokat is megtiszteltek a jelenlétükkel. Remélem, hogy tudok önöknek matematikáról beszélni úgy a mai este alkalmával, hogy vagy egyáltalán nem mondok képletet, vagy csak nagyon kevés képletet használok. Azt gondolom, hogy ha azzal a címmel indítok, ami az alcím, akkor, ahogy fogalmaztam ma délelőtt, talán emberbe nem teszi ide a lábát a mai alkalommal, hiszen hogyha azt mondom, hogy a véges és a végtelen problémájával akarok foglalkozni a matematikában, azt gondolom, hogy a jogászok, a bölcsészek és a mérnökök közül is nagyon sokan nem jöttek volna el. Mégis azt gondolom, hogy fogok tudni olyan dolgokat mesélni önöknek a matematikáról, amiért talán megérte a mai alkalommal eljönni ide. Tényleg az a kérdés, hogy hát valóban könnyű dolga volt-e Sherlock Holmesnak, és ez persze elsőre igen nehéz lesz eldönteni, pláne úgy, hogy nincs bedugva. Egy nagyon hosszú időutazást fogunk tenni, egészen az időszámításunk előtti 5. századtól a 21. századig, időszámításunk szerinti 21. századig fogunk előre menni, és azt fogjuk megnézni, hogy a végesnek és a végtelennek milyen problémái voltak a matematikában, amivel nagyon sok matematikus foglalkozott, amivel egy időben akár filozófusok, akár matematikusok nem tudtak mit kezdeni. Aztán később, amikor úgy döntöttek, hogy a probléma már meg van oldva, akkor rájöttek, hogy sajnos a probléma nincsen megoldva, ezzel még törődni kell egy kicsit, és ez különösen a 20. századnak a második felében lett érdekes. Amivel indítani fogok, az tulajdonképpen Zenonnak néhány filozófiai problémája, és azt fogjuk megnézni, hogy vajon a végesnek és a végtelennek a kezelése az ókorban hogyan zajlott, és mikor látni fogjuk, hogy a végest ugyan nem nagyon tudták kezelni, de a középkorra már a véges kezelése az valós lehetőség volt, és meg tudtak oldani mindent, akkor áttevődött a hangsúly a végtelennek a kezelésére, a végtelen kicsiknek, a végtelen nagy mennyiségeknek a kezelésére, és fölvetődött az a kérdés, hogy mi történik akkor, ha végtelen kicsi mennyiséget osztok végtelen kicsi mennyiséggel, vagy végtelen nagy mennyiséget hasonlítok össze végtelen nagy mennyiséggel, és az infinitézimális mennyiségeknek a vizsgálatával ebben az időszakban, a 17. és 18. században a matematikusok megbirkóztak, hiszen Newton, később Leibniz és Euler ezeket a kérdéseket megoldotta, sőt, a határérték bevezetésével nagyon sok olyan problémát kezeltek, amit a korábbiakban nem tudtak. Akkor, amikor úgy gondolták a matematikusok, hogy a végtelennek a kérdése megoldódott, akkor egyszer csak jött George Cantor 20. századnak a hajnalán, és azt mondta, hogy vigyázat, a végtelen az nem úgy végtelen, ahogy eddig elképzeltük, mert a végtelennek vannak különböző fokozatai, amivel érdemes vizsgálni, és néhány meglepő eredménye azt hozta magával, hogy igen, a végtelennel nagyon óvatosan kell bánni. Aztán ahogy telt múlt az idő, a 20. század közepén Neumann János letette az elektronikus digitális számítógép elveinek az alapját, megalkotta az első digitális számítógépet, és akkor, amikor úgy gondolták az emberek, hogy most már a végessel sincsen semmi probléma, hiszen az egy nagyon egyszerű kérdés, hogy hogyan fogunk mondjuk n darab elemből kiválasztani egy legjobb elemet, egy legnagyobb elemet, vagy egy legkisebb elemet, egyszer csak kiderült a számítógépek munkájának az előretörésével, hogy ez bizony bizonyos esetekben nem olyan egyszerű, erre nagyon oda kell figyelni, a végesnek is vannak problémái, és ezeket a problémákat a 20. század közepétől kezdve a matematikusok nagyon komolyan vették. Ennek volt a következménye, hogy valamikor a 70-es évek közepén Jack Edmonds megalkotta a bonyolultság elméletet, amivel bebizonyította, hogy a végessel is lehetnek problémák. Ezek lesznek azok a kérdések, amivel én a mai előadáson belül foglalkozni szeretnék. Persze megkérdezhetnék, hogy hol jön ehhez ide Sherlock Holmes. Meg fogom mondani önöknek, hogy hol jön ide Sherlock Holmes. Látni fogják, hogy valahol a 20. század közepén, akkor, amikor Sir Conan Doyle megírta a történetet, akkor ő neki már ismernie kellett a bonyolultság elméletet ahhoz, hogy meg tudja oldani a problémát. Vissza fogunk térni erre a kérdésre. Induljunk tehát ezen a nagy, több mint 2000 éves időutazáson. Az élei Zenonnal fogunk kezdeni. Ő lényegében három olyan paradoxont vizsgált, leszögezném azt, hogy nem okvetlenül matematikai szempontból, sokkal inkább filozófiai szempontból, amely egyrészt a pillanatnak és a mozgásnak a viszonyát vizsgálta, másrészt pedig a véges és a végtelennek a viszonyát vizsgálta, amiről ő persze bizonyos szituációkban nem tudott. Ugye van itt két olyan problémánk, Achillesnek és a teknősnek, illetve a fának hajított kőnek a problémája, ami talán sokak számára ismert. A nyílvesző problémája az egy kicsit eltér, engedjék meg, hogy először a másik kettőről beszéljek, tényleg csak érintőlegesen, mert nem matematika, de ha már fölírtam a táblára, akkor hadd beszéljek róla. Ugye a nyílvesszőnek a problémája az, azt mondja a Zenon, hogy ha bármelyik időpillanatban megnézem, hogy egy kilőtt nyílvessző hol van, akkor abban az időpillanatban azt látom, hogy a nyílvessző áll egy adott pontban. Azt mondja, hogy bármelyik pontban nézem meg, időpontban nézem meg a nyílvessző az állni fog, tehát a nyílvessző nem mozog, következésképpen kideríthetetlen, hogy hogy jut el a kezdőponttól a végpontig. A fának hajított kő és az Achilles és a teknősnek a problémája az két szinonim megfogalmazású probléma. Engedjék meg, hogy az Achilles és a teknősnek a problémájával foglalkozzak. Aki érteni fogja ezt a problémát, az át tudja konvertálni a fának hajított kő problémájára. Ugye Achilles és a teknős békának a problémája az abból áll, hogy Achilles abban a biztos tudatban, hogy ő nagyon gyors, kihívta a lassú teknős békát egy versenyre, hogy majd őt el fogja hagyni. De mivel tudta, hogy ő sokkal gyorsabb lesz, mint a teknős béka, azt mondta a teknős békának, hogy adok neked egy kis előnyt. Induljál el némi előnnyel, tehát a verseny az úgy indult, hogy volt egy startvonal, ahol állt Achilles, és volt egy előnyös vonal, valamennyivel mondjuk egy S távolságnyira Achillestől, ott pedig állt a teknős béka. Zenon szerint elkezdtek futni, valamennyi időnek el kellett ahhoz telni, hogy Achilles eljusson abba a pontba, ahol a teknős béka volt. Igen, ám mondja Achilles, vagy Zenon, de az idő alatt a teknős béka természetesen eljutott valameddig. Achilles úgy gondolta, hogy ez nem egy nagy ügy, utol fogja érni, meg futott tovább utána, eltelt valamennyi idő, eljutott abba a pontba, ahol a teknős béka volt, de sajnálatos módon a teknős béka közben előbbre ment. És ez így ment tovább, valahányszor Achilles eljutott abba a pontba, ahol korábban a teknős béka volt, addigra a teknős béka valamennyivel tovább ment. Ezek után megkérdezte, tehát hogyha volt S út volt az erején, S fél a második, ennél sokkal bonyolultabb képleteket nem fogok használni. Tehát, ha fele olyan gyorsan futott mondjuk a teknős béka, ami egy teknős békától már elég szép teljesítmény, hogyha ő fele olyan gyorsan futott, mint Achilles, akkor ugye S idő alatt, amíg megtette az S utat, S fél utat tett meg a teknős béka, amíg Achilles S felett, addig S per 4-et a teknős béka, és így tovább tudunk előre menni. Azt látni fogjuk, hogy a megtett út hossza az egyre rövidebb lesz, a megtett út hossza közelíteni fog nullához, de akárhanyadik elemét is fogom kivenni ennek a sorozatnak, a megtett útnak, az mindig pozitív lesz, tehát levont a Zenon azt a következtetést, hogy Achilles maximum utolérheti a teknős békát, de el nem tudja hagyni. Ezt azért érezzük, hogy ez a gondolatmenet egy kicsit sántít, mert bárhogy is van ez, azért mégiscsak Achilles utolérte a teknős békát, de ahhoz, mondta Eliai Zenon, hogy ezt utol tudjuk érni, ehhez végtelen sok időszakaszra van szükség, ezt tudjuk, hogy ez valahogy nem igaz. Az a kérdés, hogy hol van a hiba ebben a gondolkodásban. Hát mondom, hogy hol a hiba. A hiba ott van, hogy attól, hogy valami végtelen sok elemből áll, egyáltalán nem következik, hogy a végtelen sok elemnek az összege is végtelen lesz. Tehát ez volt az első olyan probléma, amivel beleütköztek a filozófusok, természetesen matematikai szempontból is, hogy nem nagyon tudták kezelni azt az elképzelést, hogy mi történik akkor, hogyha végtelen sok mennyiséget összeadok. Az volt a kérdés, hogy ha végtelen sok mennyiséget összeadok, lehet-e ennek az összege véges, vagy sem nem. Amit most bizonyítani fogok, vagy amit most megmutatok önöknek, az arra körülbelül 2000 évet kellett várni, valamikor a 17.-18. század környékén bizonyították a matematikusok ezt a fajta gondolatmenetet, vagy ezzel a gondolatmenettel bizonyították a lehetetlenségét ennek az Achilles történetnek. Ugye tételezzük föl azt, hogy S hosszúságú út megtételére T időre van szükség. Ha S hosszúságú útat T idő alatt tesz meg Achilles, akkor S fél hosszúságú idő alatt T fél idő alatt, S negyed hosszúságú útat T per 4 alatt, S nyolcad hosszúságú útat T per 8 idő alatt tesz meg. Ha ezeket a mennyiségeket összeadjuk, akkor valami olyan végtelen összeget kapunk, ugye, ami indul a T idővel, a T fél idővel, a T negyed idővel, T nyolcad idővel, és így tovább a T per 2 ad n-ediken időt kell összeadnunk. Erről bebizonyítható, hogy ha kiemelem ebből a tét, ez pedig egy végtelen sornak az összege. A képlet most nem érdekes önmagában, az jön ki belőle, hogy ha ezt a végtelen sok számot összeadom, ennek a végtelen sok számnak az összege az T, 2T lesz. Ha 2T lesz az összeg, akkor azt jelenti, hogy ha az egy idő, az S idő hosszúságra szüksége volt T időre, Achillesnek, akkor könnyű belátni azt, hogy 2T idő múlva utoléri, és ha ennél nagyobb időt, vagy ennél több időt adunk neki, akkor el is fogja hagyni a teknőst. Ugye ez nem azért van, mert így látjuk, hanem azért, mert ez a tény. Tehát ha 2T időnél nagyobb mennyiségű időt adunk Achillesnek, akkor el fogja hagyni a teknős békát. Így tehát a probléma megoldódik, az, ami a valóságban történik, az szépen a matematikával bizonyítható volt, sokkal később. Ez a probléma azért nagyon sokáig tartotta magát a filozófusok és a matematikusok körében is. Azt tudni kell, hogy a végesnek a problémája az ókorban különösebben nem okozott gondot, véges szakaszoknak véges sok egyenlő szakaszra való bontása például bármilyen fölbontásban, egyszerű geometriai szerkesztéssel az ókorban már ment a matematikusoknak. Az sem volt különösebb probléma, hogyha számokat kellett, véges számokat kellett, véges számokkal osztani, és ez nagyon szépen ment, de voltak olyan matematikusok, például Archimédesz és Eudoxosz, aki már a határértéknek és a konvergenciának is használta a fogalmát, persze nem ezzel az elnevezéssel. Ugye a pi-nek az értékét például Archimédesz úgy határozta meg, hogy azt mondta, hogy egy kör köré is rajzolok mondjuk egy ötszöget, a körbe is rajzolok egy ötszöget, a beleírt ötszögnek a területe az kisebb lesz, mint a kör területe, a kívülírt ötszögnek a területe az nagyobb lesz, mint a körnek a területe, tehát közelíthetem a kör területét. Azt mondta, ha ez igaz, akkor igaz persze hatszögre is, mégpedig azzal a megközelítéssel, hogy a beleírt hatszögnek a területe az nagyobb lesz, mint a beleírt ötszögnek a területe, és ugyanez megfordítva a kívülírt sokszögekre is vonatkozik. Végezetül, hogyha 8 szöget, vagy 10 szöget, vagy 15 szöget csinálok, ezzel a fajta közelítéssel a pi értékét Archimédesz például egészen jól tudta közelíteni. Itt van egy olyan közelítés, amit évszázadokon keresztül használtak. Valami ilyesmi képlete volt Archimédesznek, hogy a pi a 3 plusz 1071-ed és a 3 plusz 1/7-ed, úri módon mondjuk ezt mondjuk 1070-ednek, és akkor látszik a különbség, hogy milyen picike eltéréssel meg tudták határozni az ókorban már a pi-nek az értékét. Úgy gondolom, hogy közülünk nagyon sokan vannak, akik a pi-nek a 3. tizedes jegyét már nem ismerik, mert 3,14-ig szoktuk mondani a pi-t, de látszik az, hogy az ókorban ezt már nagyon jól tudták kezelni. Akkor, amikor azt mondták, hogy a végesnek a kérdése az többé-kevésbé megoldódott, ugye itt nem konvergenciáról volt szó, de minden esetre fokozatos közelítésről, akkor a matematikusoknak a figyelme egyre inkább a végtelennek a kezelése felé fordult. Sajnálatos módon, vagy szerencsés módon volt a matematikának a 17. század és a 18. század váltásakor két egészen kiemelkedő matematikusa, Leibniz és Newton volt, akik nagyon sok mindent egy időben hát fölfedeztek, publikáltak, és nem egy esetben akár perre is mentek egymással azért, hogy a bizonyos tételeknek vagy bizonyos definícióknak az elsődlegességét maguknak tudhassák. Tulajdonképpen, amikor a végesnek a kérdése megoldódott, akkor ez a két tudós, tehát Leibniz és Newton azzal foglalkozott, hogy végtelen kicsi mennyiségekkel mit lehet csinálni. Ugye, megint azt mondom, hogy a végessel nem volt probléma, de a végtelen kicsi mennyiségekkel volt probléma. Például azt tudjuk, hogy nullával osztani nem lehet, ez olyan különösebben nem gond. De az a kérdés, hogy mi történik nagyon kicsi mennyiségekkel, ha osztok, akkor mi történik. Lehet azt mondani persze, hogy minél kisebbel osztok, annál nagyobb lesz az eredmény. Ez így elsőre igaz. A kérdés azonban mégiscsak valahogy úgy vetődik föl, hogy ha két nagyon kicsi mennyiségnek a hányadosát nézem meg, akkor mi történik. Tehát mi történik akkor, ha majdnem nullát osztok, majdnem nullával? Akkor ennek az eredménye lehet véges, vagy ennek az eredménye végtelen, vagy ez a művelet nem végezhető el, vagy elvégezhető. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy az ilyen nagyon pici mennyiségeknek a vizsgálata vezetett el tulajdonképpen függvények folytonosságának a vizsgálatához, ez vezetett el a differenciál számításhoz, ez vezetett el az integrál számításhoz. Ők voltak tulajdonképpen, Leibniz és Newton volt az, akik lefektették a differenciál számítás és az integrál számításnak az alapjait. Léteznek ilyen tételek, például Newton-Leibniz formula. Itt nem nagyon tudták eldönteni, hogy ki volt az első, aki fölvetette a dolgot. De az látszik, amit szeretnék mutatni, hogy a nagyon pici mennyiségeknek a vizsgálata a 18. század hajnalán következett be, és ha meggondoljuk azt, hogy mi történt mondjuk az időszámításunk előtt 500-tól a 18. századig, akkor látni fogjuk, hogy itt azért jelentős idő telt el, míg a matematikusok elkezdték ezeket a kérdéseket vizsgálni, hogy mi történik a nagyon pici mennyiségekkel. Körülbelül egy 50-60 évvel ért később Leonhard Euler, aki ő kezdte el vizsgálni ezt az ominózus kérdést például, ami az Achillesnek a problémájához vezetett, tehát a teknős béka problémájához vezetett. Amellett, hogy vizsgálta azt, hogy mi történhet akkor, hogy végtelen sok szám összege lehet-e végese, például a nagyon kicsi mennyiségek mellett ő már kezdte vizsgálni azt, hogy lehet-e véges érték két végtelen nagy számnak a hányadosa. Ugye az úgy nagyon világosan látszik, hogyha azt mondom, hogy egy adott konstans mennyiséget egyre nagyobb számmal osztok, akkor az eredmény egyre közelebb lesz a nullához. De mi történik akkor, ha a számlálója is egy törtnek fokozatosan növekszik, és a nevezője is egy törtnek fokozatosan növekszik? Vajon a kettőnek a hányadosa az lehet-e véges érték, mikor lesz végtelen érték, mikor lesz véges érték? És hát ezen kívül, hogy ezekkel a problémákkal, tehát ez a határátmenetnek a kérdésével foglalkozott Euler, ezen kívül ő nagyon erőteljesen foglalkozott a határérték képzésnek a gondolatával, például a róla elnevezett E számnak a hányadosát, ugye az 1 plusz 1 per n az n-ediken. Ugye gondoljuk meg, hogyha a szorzást úgy, vagy a hatványozást úgy definiálom, mint úgy, hogy az alapot annyiszor írom egymás mellé szorzó tényezőül, ahányszor a kitevő mutatja, itt ha n megy a végtelenbe, akkor végtelen sok szorzásom van. Végtelen sok egynél nagyobb számot kell összeszorozni, az a kérdés, hogy ha végtelen sok egynél nagyobb számot összeszorozok, lehet-e az eredmény véges? Az ember elegánsan azt mondaná rögtön az elején, hát már hogy lenne végtelen sok egynél nagyobb számnak az összege véges, amikor jól látjuk, hogy mondjuk, ha kétszer-kétszer, kettőször kettőt nézem, kettő hatványait, akkor gyönyörűen elmegy a végtelennek az irányában. És ugye azt tudjuk, hogy ez az E szám még csak nem is olyan nagyon nagy, ez 2,7 körül van. Tehát hiába veszek végtelen sok egynél nagyobb számnak a szorzatát, a szorzat lehet, igenis lehet a végeredmény véges, és úgy lehet véges, hogy egy viszonylag kicsi konstans szám jön ki. Tehát ezeknek a vizsgálata Euler oldaláról nagyon-nagyon sokat lendített a matematikán. És akkor már kiderült, hogy most már tudunk foglalkozni, vagy legalábbis akkor a matematikusok tudtak foglalkozni a végessel, tudtak foglalkozni a végtelennel, és akkor azt mondták, hogy már nincs is probléma. Tessék nézni az időpontot, még akkor is, hogy talán ha hátulról nem is látszik annyira. Ugye 1845-1918-ig élt Georg Cantor, és ő fölvetett egy problémát. Azt mondta, hogy meg kéne vizsgálnunk a végtelennek a fogalmát. Végtelen azért nem olyan egyszerű történet, és a következő kérdést tette föl, az első, meg lehet-e számolni a végtelent? A második kérdés, azt talán önöknek is fölteszem, így is föl, természetes számból, vagy a természetes szám négyzeteiből van-e a több? Hogy egyszerűbb legyen a dolog, mondjuk úgy teszem föl ugyanezt a kérdést másképpen, hogy természetes számból, vagy páros számból van-e több? Nem várok most rá kérdést, engedjék meg, hogy filozófikusan próbáljam megközelíteni a kérdést. Ki mondja azt például, hogy természetes számból több van, mint páros számból? Tegye föl a kezét az, aki úgy gondolja. Van valaki legalább. Úgy, melyik ki gondolja azt, hogy páros számból több van, mint természetes számból? És ki gondolja azt, hogy ugyanannyi természetes szám van, mint amennyi páros szám? És a többiek tartózkodnak. Jó, én azt mondom, hogy mondjuk ha azt nézem, hogy a természetes számokból vagy a páros számokból van több, a gyors felelet azt mondatja az emberrel, hogy hát persze, hogy a természetes számból van több, hiszen minden második szám páros, tehát páros számból pont fele annyi van, mint amennyi természetes számból. Azt gondolom, hogy a magyarázat az teljesen világos, ha négyzetszámokat nézel, akkor még rosszabb a helyzet, ugye ott úgy következnek egymás után, hogy 1, 4, 9, 16, 25 és így tovább, amúgy még kevesebb van, mint amennyi a természetes számokból lehet, tehát fölvetődhet az, hogy mit kell ezen vizsgálni? Hát persze, hogy kevesebben vannak a négyzetszámok, persze, hogy kevesebben vannak a páros számok. Ő a következőt mondta, ez egy nagyon rövid definíció, azt fogom mondani, hogy két halmaz az egyenlő számosságú, vagy ugyanannyi eleme van, ha két halmaz elemei között egy-egy értelmű megfeleltetést tudok végrehajtani. Ha egy ilyen kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést tudok végrehajtani, akkor azoknak egyforma elemszámmal kell, hogy rendelkezzen. Hát próbáljuk meg, hogy mi a helyzet akkor a négyzetszámok. Ugye a nullához hozzá tudom rendelni, itt vannak ugye a természetes számok, a 0, 1, 2, 3, 4 és így tovább. A nullához hozzá tudom rendelni a nullát, az egyhez hozzá tudom rendelni az egynek a négyzetét, a kettőhöz hozzá tudom rendelni a kettőnek a négyzetét, a háromhoz hozzá tudom rendelni a háromnak a négyzetét, négyhez hozzá tudom rendelni a négy négyzetét, és így tovább, természetesen n-hez hozzá tudom rendelni az n-nek a négyzetét, és bármely más ennél nagyobb természetes számhoz hozzá tudom rendelni az ő négyzetét. Tehát a megoldás az az, hogy minden természetes számhoz egyértelmű módon hozzá lehet rendelni az ő négyzetét, következésképpen természetes számból ugyanannyi van, mint amennyi négyzetszám van. Ez azt kell, hogy mondjam, én úgy gondolom, hogy ez elsőre egy kicsit meglepő eredmény, de ez egy nagyon jó eredmény volt, amit Cantor kihozott. Úgy gondolom, hogy annyiban meglepő az eredmény, hogy ebben a pillanatban valami olyasmiről kezdünk el beszélni, hogy egy halmaz részhalmazában, hiszen a természetes számoknak, mondjuk a négyzetszámok azok, egy részhalmazát jelentik, egy halmaz részhalmazában ugyanannyi elem van, mint amennyi a teljes halmazban benne van, ami az eddigi nézettel szemben egyszerűen, vagy nézetekkel megmagyarázhatatlan volt, olyan nem volt, hogy egy valódi részhalmaz az ugyanannyi elemet fog tartalmazni, mint amennyi a ténylegesen a halmaz tartalmazott. Ez egy egészen új megközelítése volt a végtelen fogalmának. Magyarul végtelen halmazok esetében nem volt értelme arról beszélni, hogy mi a több, mi a kevesebb és mi az ugyanannyi. Ezen a nyomon ment tovább Cantor, és azt mondta, hogy megszámlálhatóan végtelen halmazoknak fogja nevezni azokat a halmazokat, amelyiknek ugyanannyi eleme van, mint amennyi eleme van a természetes számoknak. És akkor elkezdte vizsgálgatni a számhalmazokat, megnézte a természetes számokat, megnézte az egész számokat, megnézte a racionális számokat, ugye az egész számokba beletartoznak a pozitívok, meg a negatívok is, megnézte a racionális számokat is. Ami a legmeglepőbb az az volt, hogy jól tudjuk azt, ugye, hogyha a 0-1-et megnézem, akkor a 0 és az 1 között nagyon sok racionális szám van. Ugye az 1-2-ed, 1-4-ed, 1-8-ed, ha csak a reciprokokat nézem, már abból is nagyon sok van, ha úgy tetszik, végtelen sok van közöttük. Ugye már a 0-1 intervallumban is, és mégis Cantor képes volt bebizonyítani azt, hogy a racionális számokból ugyanannyi van, mint amennyi a természetes számokból van. Egy nagyon szép, elegáns leképezést csinált Cantor erre, hogy bebizonyítsa azt, hogy a számosságok az mind ugyanannyi. És akkor felvetődött benne a kérdés, hogy jó, de hogyha már minden racionális számokból is ennyi van, meg a természetes számokhoz hasonlóan az egész számokból is ennyi van, akkor egyáltalán van-e olyan számosság, van-e olyan végtelen, ami több, mint a természetes számoknak a végtelen? Ugye az volt a kérdés, hogy van-e olyan halmaz, amelynek a számossága nagyobb, mint a természetes számoknak a számossága. És a válasz az az volt rá, némi vizsgálat után, hogy a valós számok többen vannak. Szeretném azoknak a figyelmébe ajánlani, akik a természettudományokban egy kicsit járatlanabbak, ugye, hogy arról szól a történet, hogy racionális számoknak nevezem azokat a számokat, amelyik két egész szám hányadosaként fölírhatók. Irracionálisak azok a számok, amelyek két egész szám hányadosaként nem írhatók föl. Igazából, ha most megkérdeznék itt sokakat a jelenlévők közül, és azt kérdezném, hogy soroljanak föl irracionális számokat, azt gondolom, hogy mondjuk 2-3 után elakadnánk, ugye az imént említett E az egy szép irracionális szám, a P egy szép irracionális szám, és azt mondja, hogy körülbelül az ember azt mondaná, hogy és akkor még nem tudom. Mondjuk lehet ilyet mondani, amit még általános vagy középiskolai anyagban benne van, mondjuk a gyök-2 az egy irracionális szám, azt szokták előadásokon is bizonyítani a gyök-2. Ha gyök-2 igaz, akkor gyök-3 is, és így tovább, de tehát sok olyan van, amelyikre be lehet bizonyítani, hogy irracionális számok, de az látszik, hogy nagyon kell gondolkodni, hogy mikor mondok irracionális számot, és mikor ahelyett, hogy mondjak egy racionális számot, egy nagy dolog, elkezdem sorolni az egész számokat, az nyilván mind racionális, a nevezője egy, és akkor készen vagyok. Tehát az ember azt gondolná, hogy a racionálisok közé be vannak ékelve az irracionális számok, de abból nincsenek olyan nagyon sokan, tehát a számosságnál ők nagyon nem rúgnak labdába, hogyha a számosságot azt szeretném, hogy ugrásszerűen megnövekszik a számosság. És mégis Az történik, hogy ha a racionális számokhoz hozzáveszem az irracionális számokat, akkor egyszer csak kiderül, hogy hoppá, az irracionális számok hozzávétele együtt az irracionálisok és a racionálisok a valós számoknak a számhalmazát alkotják, ezekkel már valami más végtelen fogalom lesz érvényes. Ha belegondolunk, persze akkor minden működik, mert ha irracionális, akkor kettőször vagy irracionális, akkor kettőször é is irracionális, háromszor é is irracionális, n-szer é is irracionális. Tehát minden éhez hozzá tudok rakni egy annyiszor, természetes számszor ét, továbbra is irracionális lett, és ha elkezdem sorolgatni a gyök-2-t, a gyök-3-at, a gyök-5-öt, a gyök-7-et, és így tovább, akkor ezekről mindről belátható, hogy irracionálisok, ennek bármilyen egész számszorosa is irracionális szám lesz, tehát az ember kezdi érezni, hogy hoppá, itt azért tényleg itt van az ugrás a számosságban, a végtelen számosságban. Azt mondta Cantor, és azt bizonyította be, hogy a valós számok többen vannak, úgy nevezte őket, hogy az előzőekkel ellentétben ezek a kontinuum számosságok, ez abból jött, hogy a racionális és az irracionális számok folytonosan kitöltik a számegyenest, tehát ők kontinuum számosságúan nagyon sokan vannak. Innentől kezdve már csak egy jó matematikusnak kellett ahhoz lenni, hogy föltegye magának a kérdést, hogyha van a természetes számosságoknál nagyobb számosság, és ez a kontinuum számosság, akkor minden számosságnál is van-e nagyobb számosság. Nem akarok ebbe mélyen belemenni, maradjunk annyiban, hogy a hatványhalmazoknak a bevezetésével Cantor bebizonyította, hogy bármely halmaz esetében a halmazhoz rendelt hatványhalmaz számossága az nagyobb, következésképpen a számosságnak a lépcsői azok végtelenségig folytathatók, minden számosságnál fogalmaznak így házi használatról, hogy minden végtelennél van nagyobb végtelen. És ez volt Cantornak a nagy érdeme, hogy a végtelennek ezt a fajta kezelését képessé tette a matematikusoknak a számára, és akkor hátradőltek a matematikusok, azt mondták, hogy hurrá, a véges problémája már réges-régen megoldódott, a végtelen kicsi mennyiségeket azokat lekezelték, ugye Newton és Leibniz, a végtelen nagyokat lekezelte Euler, a végtelen különböző fokozatait lekezelte Cantor, hátra lehet dőlni, nincs a végesnek és a végtelennek olyan problémája a matematikában, amit ne oldottunk volna meg. És akkor a 20. század derekán az Egyesült Államokba kivándorolt Neumann János elkezdett az elektronikus digitális számítógépek elvi fölépítésével foglalkozni, és megalkotta az első elektronikus digitális számítógépet. Hát erről 1000 mese van, hogy őróla elnevezték Johnny-nak az első számítógépet, milyen elvek alapján működött ez a számítógép. De arról kevesen szoktak beszélni, hogy ez milyen új problémákat hozott be a matematikába, a matematika különböző problémái hogyan jelentkeztek a számítógépes algoritmusoknak a tervezésekor. Amikor azt gondoltuk, hogy a végesnek a problémája megoldódott, a számítógépek bevezetésével egyszer csak kiderült az, hogy sajnálatos módon nem oldódott meg a végességnek a problémája. Mondok két problémát, ezelőtt egy másikat, azért, hogy világosan lássák a kérdést. Ha van egy halmazom, ami halmaz mondjuk áll 10 darab elemből, és a 10 darab elemből ki szeretném választani a legnagyobbat. Ugye azt mondja erre a matematikus, és valószínűleg a nem matematikus, egy dolog borzasztóan egyszerű, veszem az első elemet, fogom magam, összehasonlítom a másodikkal, ha az első nagyobb, azt tartom meg, ha a második nagyobb, azt tartom meg, utána, amit megtartottam, összehasonlítom a harmadikkal, amelyik a nagyobb, megtartom, és így tovább, n-1 összehasonlítással a kérdés megoldódott, ki tudom keresni a legnagyobb elemet. Ez, ha van 10 elemem, ez 9 összehasonlítása, ha 100 elemem, akkor 99 összehasonlítása, és így tovább folytathatnám a sort. Tehát ez nem okoz problémát. Van egy kicsit bonyolultabb probléma, amikor azt mondom, hogy sorba akarom rendezni a halmazt, a, mondjuk nagyság szerint, hogy elől van a legnagyobb elem, akkor azt csinálom, hogy a sorba összehasonlítom az elemeket a mögötte lévővel, miután sorba összehasonlítottam, akkor a legnagyobbat, akit megtaláltam, azt fölteszem az első helyre, utána a második helytől kezdve hasonlítok össze, azt fölteszem a második helyre, és így tovább. Lényegében azt lehet mondani, hogy az elemszám négyzetével arányos lépésszámban n-1 x n-2 / 2, de ezt nem kell önöknek megjegyezni, ennyi lépésszámban el lehet végezni. Az összehasonlítás sorba lehet rakni, de ennél sokkal jobb algoritmus is létezik, ami ismert a matematikusok között, akik algoritmusokkal foglalkoznak. Elijesztésképpen mondom csak, hogy az Ensler-Logennes algoritmus az, amelyik ezt meg lehet oldani. Ennél jobban nem lehet. Tehát ez azért érdekes, mert hogyha N négyzetes az algoritmus, akkor mondjuk 10 vagy 100 elemnél, ez ugye 100x100 durván a lépésszám, és az Ensler-Logenn az lényegében a Logenn képzése miatt lényegesen alacsonyabb, mint a... kb. 50 körül van, vagy 30 körül van ennek az értéke. De nézzünk egy másik példát, ami meg fogja mutatni önöknek, hogy a végesnek a kezelése az sokkal problematikusabb, mint amennyi elsőre látszik. Képzeljék el, hogy van egy N elemű halmazom, és az N elemű halmaznak vannak elemei, nem elemi, hanem elemei, és ezek 1 és 1000 közé eső számok. Szóval szét el vannak szórva, nem tudom, hogy mekkorák. Az egyik példánál így állnak, a másik példánál meg amúgy állnak. Az a feladatom, hogy osszam két részre a halmazt úgy, hogy a két részhalmazba eső elemek összegének a különbsége a lehető legkisebb legyen. Világos, azt gondolom, a probléma. Arra kell gondolniuk, hogy ha... ezt meg akarom csinálni, akkor azt kell eldöntenem, hogy melyik ellen fog beletartozni az egyik részhalmazba, és melyik ellen fog beletartozni a másikba. Úgy is fogalmazhatok, hogy hány elem kerül az egyik részhalmazba, és hány elem kerül a másik részhalmazba. Az a kérdés, hogy tudok-e olyan eljárást mondani, amelyik biztosan meg fogja oldani ezt a feladatot nagyon gyorsan. A válaszom persze az, hogy hát persze, hogy tudok mondani olyan algoritmust, ami megoldja. A kérdés az, hogy olyat tudok-e mondani, amelyik gyorsan oldja meg a problémát. Nézzünk erre egy modellt, hogy hogyan lehet ezt fölírni. Tegyük föl, hogy az N elememet így fogom jelölni, hogy A1, A2, A3 és AN, és csináljam azt, hogy minden elemhez nullát fogok rendelni, hogyha az első felébe tartozik a halmaznak, minden elemhez egyet fogok rendelni akkor, hogyha a második részbe tartozik. Hogyha egy 6 elemű a halmaz esetében megvizsgálom ezt a példát, ez egy ilyen hasból fölírt példa, és azt mondom, hogy egy lehetséges hozzárendelésként ezt csinálom. Ez ugye azt jelenti, hogy ha a 3-ast az első felébe rakom bele az első félhalmazba, a 6-ost a másodikba, a 10-est a másodikba, az 1-est az elsőbe, a 2-est az elsőbe és a 8-ast a másodikba, akkor így kétfelé elválasztottam a halmazt, az egyik felébe tartozik a 3-as, az 1-es meg a 8-as, a másikba meg tartozik a 6-os, a 10-es meg a 11-es. Így, ha a két részhalmazt összeadom, akkor az egyik részhalmazban az összeg az 12 lesz, a másik részhalmazban meg 18 lesz. Itt csináltam egy önkéntes beosztást, és akkor azt mondtam, hogy ez így meg. Látjuk persze, hogy ennél van jobb, hát persze, hogy van jobb, hogyha egy ilyen leosztást csinálok, hogy az első halmazba teszem a 3-ast, az 1-est, a 2-est meg a 8-ast, és a második halmazba teszem a 6-ost meg a 10-est, akkor tudok egy olyat mondani, hogy 16 meg 14 lesz a számoknak az összege, de még egyikünk se tudja, hogy ez a legjobb. Az volt a helyzet itt valahogy, hogy volt egy N hosszúságú sorozatom, ugye nullákból és egyekből állt egy N hosszú sorozatom, abból néhány egyes volt és néhány nullás. A kérdés az úgy hangzik, hogy ha azt nézem, hogy az egyik halmazba mondjuk egy lehetséges megoldásnál egyetlen elem kerül, az összes többi a másikba, akkor ez egy lehetséges megosztás lesz. Hogyha azt mondom, a fele kerül ide, a fele kerül oda, akkor az egy másik lehetséges megoldás lesz. Ahhoz, hogy biztosak legyünk a dolgunkban, hogy a problémát megoldottuk, végig kell próbálgatnunk az összes lehetséges esetet. Tehát meg kell néznem azt, hogy az első helyen egyes van, az összes többi helyen nulla van. A második helyen egyes van, az összes többi helyen nulla van, közben számolgató, hogy mennyi a különbség a két összeghalmaz között. Aztán meg kell, hogy nézem, hogy az első két helyen nulla van, az összes többi, vagy egyes van, a másik összes többi helyen egyes van, aztán megnézem, hogy a második meg a harmadik, hány helyre tudok úgy két elemet rakni, hogy összes többi, aztán megnézem az összes 3 eleműt, az összes 4 eleműt, és így tovább az összes N-1 eleműt. Nyilván az N eleműt nem nézem meg, mert hogyha az egyik benne van az egyikben, a másikban meg nincs semmi, az biztos, hogy nem lesz minimális. Oké, de minden esetre az látszik, hogy valami olyasmiről szól a történet, hogy van egy jó kis modellem, van egy N hosszúságú sorozatom, nullákból meg egyekből, ebbe a nullába meg egybe bizonyos pontokon egyesek vannak, bizonyos pontokon nullások vannak. Az a kérdés, hogy hány? Ilyen különböző választási lehetőségünk van arra, hogy ezt kiszámoljuk. Említettem azt, hogy nem fogok képleteket sokat mondani, itt mondjuk ez az egyik képlet, ami szerepeltetni fog. Azt kell tudni, hogy ilyen választásban, amikor az összes lehetséges esetet végig fogom próbálni, összesen az összes lehetséges esetnek a választása, az kettő az n-ediken. Ezt kérem szépen, hogy világos legyen, eddig tudom én is, 10 elemű halmaznál ez 1024. Ugye az azért már nem kevés, hogyha azt mondom, hogy van egy 10 elemű halmazom, és én 1024 próbálkozással tudom eldönteni azt, hogy vajon mi lesz a fele. Innentől kezdve minden négyzetesen kezd el emelkedni, tehát például 11-nél már 2000, 12-nél már 4000, és így tovább. Tehát borzasztó gyorsan emelkedik a szükséges összehasonlításoknak a száma, és azért Neumann időszakában, a kezdet-kezdetén messze nem ott tartottunk a számítógépek sebességénél, ahol ma tartunk. Tehát amikor azt mondták mondjuk, hogy van egy 100 elemű halmazom, és a kettő a századikonnal kell ezt a kérdést eldönteni, akkor mindenki föltette a kérdést, azt mondta, hogy na ez a probléma pillanatnyilag kezelhetetlen, ha ezzel a problémával akarok foglalkozni. Ugye itten írok én néhány olyan a hatványt, aminél jól látszik, tessék megnézni, hogy például N20-nál a kettő az n-ediken, az több mint 1 millió. Ami összehasonlítást meg kell csinálnom egyszerűen csak azért, hogy felezzem el a halmazt. Ami egy viszonylag egyszerű, úgy nevezik a matematikában, hogy ez a halmaz particionálási probléma, amit kezelnünk kell. Látható, hogy a dolog az kezdett nagyon kényelmetlenné válni, mert kiderült az, hogy végesnek a kezelése az nagyon sok. Gondoljanak arra, hogy nem tudom, ha valami olyan problémánk van, amelyikben nagyon sok a változó, nagyon hosszú az a sorozat, amit vizsgálnom kell, mondjuk több száz, akkor kettő a több századikon, az reménytelenné teszi, asztronomikus sok összehasonlítást kell tenni, és ez nem fog működni. És akkor persze föltehetik a kérdés, hogy mi kezd ennek az egész történetnek, amiről én beszélek, Sherlock Holmesnak. Most megpróbálom megvilágítani önöknek, hogy kerül ebbe az egész történetbe Sherlock Holmes. Tényleg nem csak annyi a hátter, hogy szerettem volna, hogyha többen bejönnek ide, valóban ennek van egy kicsit mélyebb háttere. Ugye mit csinált Sherlock Holmes akkor, amikor nyomozott? Sherlock Holmes kérdéseket tett föl. Egyszerűen megválaszolható kérdéseket tett föl a tanúknak és a gyanúsítottaknak egyaránt. Például egyik kérdés az volt, hogy Mr. Brown ott volt-e a helyszínen, vagy nem volt ott. Erre vagy igennel, vagy nemmel lehetett válaszolni. Összetett kérdéseket is föltett időnként. Sherlock Holmes megkérdezte, hogy Mr. Brown dohányzik, és van aranycigaretta tárcája? Hát azt mondtam, ugye, hogy összetett a kérdés, kettő kérdésre kellett válaszolni, amely válaszra akkor volt igen a válasz, ha mind a kettőre igent kapott. Ugye? A harmadik kérdés mondjuk így hangzott, hogy Mrs. Smith maga festi a haját, vagy a fodráza feste a haját. Ez egy eldöntendő kérdés volt, egy vagylagos kérdés volt, összefűzve két kérdés egymással, vagy az egyik volt az igaz, vagy a másik volt az igaz. És így tovább, van ez zöld ruhája Mrs. Smithnek, és így tovább. Sok-sok kérdést tett fel Sherlock Holmes, amelyikre vagy igen, vagy nem válaszokat kapott. Ugye, hogyha azt mondom, hogy az igen-nem választ egy kétértékű logikában akarom ábrázolni, tehát egy olyan kétértékű logikában, ahol a válaszok azok igenek vagy nemek lehetne, akkor meg tudom azt csinálni, hogy azt mondom, hogy ha a válasz igen, akkor annak a válasznak az értékére azt mondom, hogy legyen egy. Ha a válasz hamis, akkor pedig azt mondom, hogy a válasz értéke legyen nulla. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy egyek meg a nullák már az előfordultak nálunk. Tehát lesz valami kapcsolat az egyek meg a nullák a halmazparticionálás és Sherlock Holmes problémája között. Ugye itt vannak ezek az egyek meg a nullák, és akkor utána ugye azt láttuk, hogy azért tettem föl ilyen kérdéseket, és Sherlock Holmes is, hogy egy kicsit beljebb kerüljön, hogy összetett kérdésekre kapott válaszokkal egy kicsit jobban körül tudja rajzolni azt, hogy ki lehet a bűnös. Ugye logikai változókat logikai műveletekkel lehet összekapcsolni, az egyszerű logikai műveletek, hogy a logikai és a logikai vagy. Most pillanatnyilag nekünk ennél nem is kell többet tudni, ott volt a két kérdés, dohányzik-e és van-e tárcája, maga festi a haját, vagy a fodrászhoz jár. Azt lehet mondani például egy logikai és esetében, hogy egy logikai ésnek az értéke akkor lesz igaz, hogyha mind a két válasz igaz, egyébként minden esetben hamis lesz a válaszom. Ha ezt a kétértékű logikában akarom ábrázolni, akkor a kétértékű logikában az a helyzet, hogy az egy és az egynek az értéke egy, minden más kombinációban egy vagy nulla az null, vagy egy és nulla az nulla, nulla és egy az is nulla, és nulla az is nulla. Tehát hozzá tudok rendelni egy kérdés kombinációhoz egyértelműen egy darab választ, ami vagy nulla, vagy egy. Ha Sherlock Holmes nekilátott a problémájának, a megoldásnak, akkor mit kellett neki csinálni? Megvoltak a kérdései, szépen fölírta a kérdéseket, mindegyik kérdéshez hozzárendelt egy logikai változót. Mr. Brown ott volt a helyszínen, legyen azért az X1 változó, nem tudom én, Mrs. Brown az festi a haját, azért legyen az X13 változó, akkor Mr. Brownnak van aranyig a cigarettatárcája, ahhoz legyen az X14, és ebből fölállított egy logikai kifejezést. Azt mondta, hogy nekem más dolgom nincsen, ennek a logikai kifejezésnek az értékét kell megvizsgálnom. Igen ám, csak az a kérdés, hogy egy ilyen logikai kifejezésnek az értéke mikor lesz igaz, és mikor lesz hamis. Nyilván akkor találta meg a gyilkos Sherlock Holmes, hogyha rájött arra, hogy egy olyan behelyettesítést tudott alkalmazni, amit így betolt ebbe a logikai formulába, akkor a logikai formulának az értéke igaz volt, szépen kivacakolta azt, hogy hol van igaz, hol van igaz, hol van hamis, és az eredmény kijött, hogy az állítás igaz, tehát megvan a gyilkos. Ugye akkor lesz meg a gyilkos, ha ennek a logikai kifejezésnek az értéke igaz. Mit csinált tehát? Ugye azt csinálta, hogy vett egy n hosszú, egy n darab logikai változón van, x1, x2, xn, ezek össze vannak kapcsolva, n darab logikai változón van, vett egy n hosszúságú sorozatot, az n hosszúságú sorozatban néhány helyre egyeseket rakott, mert az volt a válasz, néhány helyre nullákat rakott, és megnézte azt, hogy az egyeseknek meg a nulláknak a kombinációját, hogyha így betolta a logikai kifejezésbe, akkor ennek az értéke igaz lett, vagy hamis lett. Ha igaz lett a logikai kifejezés értéke, akkor megtalálta a gyilkost, hogyha nem, akkor pedig még valamilyen más kombinációkat kellett neki alkalmaznia. Tehát azt csinálta, hogy elkezdte nézegetni, hogy milyen sorozatokat lehet oda betolni, és most jön a kapcsolat az előzővel, mert mit mond? Azt mondja, hogy kérem szépen, bizonyos helyekre egyest kell írnom, bizonyos helyekre nullást kell írnom, lesz olyan kombinációm, ahol egy darab egyes lesz, az összes többi nulla lesz, lesz olyan kombinációm, ahol két darab egyes lesz, a többi helyen nulla lesz, lesz olyan kombináció, mindenki egyes lesz. Az, hogy melyiknél lesz a logikai kifejezés értéke igaz, az attól függ, hogy a bűnügy az hogyan zajlódott le addig, és melyek azok a helyes válaszok, amelyek a logikai kifejezés igazságához vezettek. Következésképpen megtaláltuk az analógiát itt a kiindulási problémával, hogy egy 10 eldöntendő kérdésre Sherlock Holmesnak úgy tudott, Sherlock Holmes csak úgy tudott válaszolni, hogy ezt az 1024 lehetséges kombinációját végigpróbálgatta a 0-1-eknek. Most tekintsünk el az intuíciótól, hogy ő okos volt, és esetleg még a Watson is segített neki a megoldásban, de mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy végig kellett neki próbálgatni ezt az 1024 különböző helyettesítést, míg valamelyikre rá nem akadt. Voltak bizonyos esetek egyébként, amikor az igazságra hamarabb jött rá, mert az 5. behelyettesítésnél működött a történet, de ha nagyon ravasz volt a bűnelkövető, akkor csak az 1024-nél jött rá arra, hogy mi az a helyes út, amivel ő meg tudta találni a gyilkost. Tehát ez azt jelenti, hogy itt van az 1024 kombinációnk, azt mondhatnám, hogy tehát a kérdésünkre az a válasz, amit az elején fölvetettem, hogy igen, kérem szépen, Sherlock Holmesnak nehéz dolga volt. Nem volt egyszerű dolog megállapítani neki a gyilkosokat, és ez nagyon szorosan összefügghet bizonyos modell összefüggésekben a matematikával. Azt persze, hogy a bonyolultság elmélete Jack Edmonds megalkotta valamikor a 60-as, 70-es évek tájékán, az persze újabb kérdéseket vetett föl a matematikában, és hát én azért merészkedtem ide, mert Én néhány olyan problémával foglalkozom, most már immáron több mint 30 éve, amelyik a bonyolultság elméletből fakadnak. Kialakult tehát Jack Edmonds munkássága révén a bonyolultság elmélet, jogossá vált a különböző közelítő algoritmusoknak a készítése, és lendületet kapott a hatékony algoritmusoknak a vizsgálata, vagy az algoritmusoknak a vizsgálata. És engedjék meg, hogy a végén egy olyan számomra kedves történetet osszak meg önökkel, amit ugyan szűkebb körben már nagyon sokszor elmeséltem, de mégiscsak a 20. század második felében a véges és a végtelen problémájának egy nagyon komoly megnyilvánulását lehet követni ebben a történetben. Abban a szerencsében volt részem valamikor a 90-es évek első felében, hogy a Rutgers Egyetemen volt egy konferencia az Egyesült Államokban, és oda meg voltam hívva, tartottam egy előadást, és Lovász Laci akkor éppen a Princetonon volt, vendégprofesszorként volt itt, és átjött a Rutgersre. És hát mi ott voltunk magyar matematikusok, belőlünk van egy jó pár, nagyon okos emberek vannak a budapesti szekcióban, akik hát a kombinatorikát igen magas szinten művelik, és többek között a Simonovics Miki is, meg a Katona Gyula is ott volt, és az előadások után este azt mondta Laci a 4 óra körül, hogy hát átjöttök-e hozzám Princetonra egy kávéra? És mondtuk, hogy persze, teára, kávéra, bármikor. És akkor elindultunk, és akkor itt egy interruptot hadd tegyek. Van a matematikának egy nagyon érdekes problémája. Képzeljenek el egy kockás füzetet. A kockás füzetnek minden egyes raster pontjába azt képzeljék el, hogy véletlenszerűen választok egy irányt, vagy erre megyek, vagy erre megyek, vagy erre megyek, vagy erre megyek, attól függ, hogy hogy választom az irányt, átmegyek a következő raster pontba. És akkor ott megint véletlenszerűen választok egy irányt. Magyarul a raster pontokban elkezdek véletlenszerűen bolyongani. Úgy gondolom, hogy ez így érződik, hogy ahogy én melyik irányt választom ki a 4 irány közül, az teljesen véletlen. És létezik egy olyan tétel, hogy a síkban bárhonnan indulok ki, a véletlen bolyongás, a rasterpontokon történő véletlen bolyongás bármely rasterpontot meg fogja találni. Tehát előbb vagy utóbb bármely rasterpontba el fogok menni. Ennek az állításnak egy pici kis végtelen hiányossága van, hogy az állítás azt mondja ki, hogy ehhez esetenként végtelen sok lépés kell. Na és akkor mi elindultunk a Lovász Lacival, a Lovász Laci vezetett, hát nem volt egy Fittipaldi, tehát nem arról szólt a történet, hogy este mindenfelé ismert az időt, és ahogy mi ültünk a kocsiba, mondjuk egy 10 perc után minnyájunk számára világossá vált, hogy sajnos a Lovász Laci nem tudja, hogy merre kell menni. És akkor Simonovics Miki megkérdezte a Lacitól, hogy te tudod, hogy hol vagyunk? Laci mondta, hogy nem. Én nem tudom, hogy hol vagy, de nem aggódom, mert a végtelen bolyongás úgyis eljuttat bennünket a célba, és a Kati bennünket már vár a kávéval. Hát az a kérdés persze, hogy mi ennek a tanúsága, az egyik az az, hogy véges lépésben eljutottunk mégiscsak oda. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlat egy kicsit mást mutat, mint amit az elmélet mond. Lehet ez persze zárójelbe úgy is apostrofálni, hogy a Lovász Laci mégiscsak megtalálta a helyes utat oda, ahova menni kell. Aztán van egy másik problémája, ugye az, hogy a végtelennek meg a végesnek a kezelése az még a 21. század végén is bizonyos finomságokat igényel magának, és hát hadd mondjak egy személyes harmadikat, hogy én is meg voltam hívva Princetonba, sajnos csak egy teára, de mégiscsak ott voltam. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen egész fél éves megtisztelő figyelmüket. Szeretettel várjuk Önöket a következő fél év Szabad Egyetem Szeged 13. szemeszterében is. Viszontlátásra!